Én Olá Andrea vagyok, és ebben a műsorban a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakembereivel beszélgetünk hivatásukról, szakterületükről, kihívásokról és eredményekről, és mindemellett arról, hogy a kutatási témájukkal mi hogyan találkozunk a hétköznapi életben, milyen iparágban, szolgáltatásban, vagy milyen eszköznél, alkalmazásnál használjuk akár tudtunkon kívül. Szó esett a korábbi interjúkban az optimális transportról, a gépi tanulásról, a mesterséges intelligenciáról, a hálózatokról és a pénzügyi matematikáról is. A mai vendégem pedig Földvári Viktória matematikus, aki topológiával, geometriával és csomóelmélettel foglalkozik. Arról kérdezem először, milyen volt az első találkozás, mi volt az az élmény, ami a kutatási területei felé vonzotta őt?
Már kisgyerekkorom óta érdekelt a matematika, azért ez egy hosszú folyamat, mire valaki úgy dönt, hogy matematikus lesz, és nagyon sok szülői és pedagógusi tanári támogatásra van szükség. Én ugyan nem speciális matematika tagozatos gimnáziumba jártam, de nagyon szerettem az iskolámat, és sok jó lehetőség volt itt is. Eljártam viszont a megyei matematika szakkörrel, és azt hiszem, hogy konkrétan a topológiával a matematikán belül ott találkoztam. Nem is fogalmaztuk meg ennyire konkrétan, de nagyon érdekesnek találtam egy feladatot. Arról szólt ez a feladat, hogy ha lenne kettődimenziós kis barátunk, mondjuk egy egészen lapos kis hangya, ő vajon rá tudná jönni arra, hogy milyen világban él? Ő vajon egy végtelen síkon él, vagy egy gömbfelületen, esetleg valamilyen más felszínen? És engem megfogott ez a probléma, és kiderült, hogy ennek egy egész elmélete van a matematikán belül, ami szorosan kapcsolódik része a topológiának. Azt hiszem, hogy ez volt az első pont, ahol ezzel találkoztam, de természetesen az egyetemi tanulmányok során volt olyan tantárgyunk, bevezetés a topológiába, algebrai topológia, ahol ezeket tényleg felépítették és megfogalmazódtak a legfontosabb kérdések. A topológia egyébként a geometriának tekinthető egy általánosításának, azt hiszem, ahhoz áll legközelebb, illetve az algebrához. Úgy is szokták csúfolni, becézni, hogy gumigeometria. A geometria az alakzatokat szeretné megérteni, érdekli, hogy mi mekkora, milyen paraméterekkel rendelkezik, hány csúcsa van, mekkorák a szögek. A topológia is alakzatokat, úgy mondjuk sokszor, hogy tereket szeretne megérteni és vizsgálni, ám a geometriával szemben ezeknek az alapvető struktúrája érdekel minket. Olyan szerkezeti, legfontosabb információk, amik legjobban jellemzik ezeket a tereket, ezeket az objektumokat. Hogy miért csúfolják gumigeometriának, az egy nagyon jó analógia, úgy szoktuk elképzelni, mint hogyha minden a világon gyurmából lenne. És amit egymásba tudunk gyúrni, alakítani, bizonyos durva változtatások nélkül, azokat egy topológus egyformának tekinti. Nem szabad átszakítani az anyagot, és nem szabad a gyurma kígyónknak a két végét összeragasztani, viszont hogyha csak egy gyurma labdát elkezdünk formálgatni, hogy az sündisznó alakú, vagy katica, vagy gömb, vagy tojás, az nekem, mint topológusnak egyforma. Ez egy nagyon nagy különbség a geometriával szemben. Hogy hogyan lehet ezeket megérteni, hogy hányféle van, milyen alakzatok, milyen terek léteznek, ahhoz nagyon sok ismertetőjegyre van szükség. Egy egészen fontos tulajdonság a dimenzió, amiről sokan hallottunk már. Mit is jelent ez a dimenzió? Már az iskolában találkozhatunk a számegyenessel például, az csak egyetlen egyenes, egyetlen tengely, ami mentén elmozdulhatunk, egy dimenziónk van a mozgásra, ha egy számegyenesen képzeljük el a létünket, jobbra vagy balra mehetünk. A kettő dimenzió az már leírja az egész síkot, ha tetszik a füzetlapunkat. Választhatunk, hogy jobbra-balra megyünk a tengely mentén, vagy a másik rámerőleges koordinát a tengely mentén, mondjuk előre és hátra mozoghatunk. A háromdimenziós térben már a fölle iránynak is bejön egy koordináta tengelye, ugye itt több irányból választhatunk. És itt általában elakadunk, ugyanis háromdimenziós az általunk megszokott tér, de ezen az analógia mentén elképzelhetnénk, hogy akár több koordináta tengelyt is oda veszünk. Nem tudom megfogalmazni, hogy pontosan hová, de hogyha több koordinátát mondok, amivel leírható az én mozgásom, akkor egy nagyobb dimenziós, négydimenziós, hogyha öt koordináta tengelyt teszek, ötdimenziós, és így tovább, nem akarok senkit megijeszteni, száz vagy még nagyobb dimenziós terekről is beszélhetünk. A topológusok, akik a tereket szeretnénk megérteni, olyan objektumokkal foglalkoznak, akik lokálisan, egy kis környezetben valahogy úgy néznek ki, mint ezek a valahány dimenziós terek, mint például a szokásos háromdimenziós terünk, de globálisan lehetnek sokkal bonyolultabbak ezek a struktúrák. Konkrét példa a két dimenzió, az talán egy kicsit megfoghatóbb számunkra. Olyan tereket vizsgálunk, akik egy kis környezetben úgy néznek ki, mint a sík, mint a lapos füzetlapunk, ám nem feltétlenül csak a sík ilyen. Gondolhatunk például a füzetlapunk, vagy a végtelen sík mellett egy gömbfelületre. De gondolhatunk egy úszógumi felületére, mint egy lyukas fánk, vagy akár több személyes úszógumira. És ez az a kérdés, amit az elején pedzegettem a számomra érdekes feladat kapcsán, hogy vajon egy kis kétdimenziós, tényleg teljesen lapos matrica állatka honnan tudja, hogy ő a gömbön vagy egy úszógumin él. Erre a topológia nagyon jó eszközöket ad, némi sétával, némi ügyes feltérképezéssel a hangya maga is, vagy a matrica állatka maga is rájöhet, hogy milyen alakú a virága.
Ugye beszélgettünk tegnap, amikor készültem erre az interjúra, a dimenziókról ön említett egy nagyon érdekes példát. Elmondaná, hogy egyébként az emberek mit gondolnak mindarról a tudományterületről, amivel foglalkozik?
Általában nehéz megmondani, szerintem az a tipikus, hogy nem hallanak erről a tudományterületről, mint ahogy egyébként még a matematikán belül akár egy matematikus is nem feltétlenül sokat tud a topológiáról, ugyanis ez már egy nagyon-nagyon specifikus, konkrét ága a matematikának, és nem értünk mindannyian minden területhez. De igen, ez a négy dimenzió, ez valóban foglalkoztatja, akikkel beszélgetni szoktam, mindenkinek a fantáziáját megragadja. Nagyon változatos kérdéseket kaptam, amikor még kollégista koromban hazautaztam, és megkérdezték a gyanútlan utastársaim, hogy én vajon mivel foglalkoztam. Elég tipikus, hogy az emberek elborzadnak a matematika hallatán, mintha szörnyet látnának, hogy az rettenetesen ijesztő volt az iskolában, és az érettségi rémképei. De azt szeretném is hangsúlyozni, hogy nem erről szól a matematika. Nekünk nem erről szól. Ez is egy része, de ez megfoghatatlan sajnos az általános és középiskolai tananyagok után, hogy egyáltalán mit lehet ebben kutatni. Hiszen amit, hál' Istennek, amit Euklidesz leírt sok-sok évvel ezelőtt, az a mai napig úgy van, ez pont számomra a matematika egy varázsa, hogyha egyszer valamit bizonyítunk, az aztán úgy van, az az elmélet nem fog megdőlni.
Nem sok ilyen dolog van a világban.
Nem sok ilyen dolog van. Én például ezért is nagyon szeretem a matematikát. Na és amikor ezekről társalgunk, akkor sok esetben megkérdezik tőlem, hogy de konkrétan akkor én mivel foglalkozom? És én őszintén el szoktam mondani, nem próbálom meg általában ráhúzni, hogy a legalkalmazottabb területek, mert én az igazat megvalva tényleg egy teljesen elméleti ágával foglalkozom a matematikának, aminek vannak ugyan alkalmazásai, de én az elméleti részét csinálom. És a négy dimenziós tereknek a megértése a csomó elmélet segítségével az én fő témám, a csomóknak az osztályozása. És amit említett itt a négydimenziós terek kapcsán, az emberek tipikus kérdései, ez a téridő, vagy valamilyen szellemvilág, vagy valami megfoghatatlan dolog, hogy mi ez a negyedik dimenzió. Erre nincs egy egységes válasz, amint az első példámon mondtam, hogy egy valami negyedik koordinátarendszert oda képzelünk. Ez a téridő, ez például egy nagyon jó példa, hogyha nem csak a háromdimenziós terünk van, hanem az időben képzeljük el a történéseket. De lehet, hogy a tér minden pontjához hozzárendelem, hogy ott éppen mekkora a hőmérséklet. Ez is egy négydimenziós dolog, de nagyon-nagyon sok más példát is mondhatnánk. Az eszközeink, amiket az egyetemen tanulunk egyébként, egyfajta olyan módszerek, amik leírni segítenek, elképzelni segítenek ezeket a számunkra már szinte megfoghatatlan tereket, mint amikor egy háromdimenziós alakzatot le tudok rajzolni két dimenzióba, egy vetületét, akár a kockának, akár az építészek a házterveket le tudják rajzolni a papírra. Ehhez hasonlóan négydimenziós dolgok vetületét is meg tudjuk érteni háromdimenziós térben, és vannak olyan módszereink, amikben egyébként a csomó elmélet is segítségünkre van, hogy még kisebb, még akár a kétdimenziós rajzainkon is tudjuk jelölni, hogy mi milyen négydimenziós objektumokra gondolunk. Ez szerintem nagyon izgalmas, és ez például nekem a mindennapi munkámnak része, hogy ilyenekről tanulunk, ilyenekkel foglalkozunk.
Szintén a tegnapi beszélgetésünkben említette, hogy volt olyan kollégája, aki pályát váltott, és elment céghez dolgozni. Tudunk arról beszélni, hogy ezzel a tudással, amit itt megtanul egy matematikus, az élet milyen területén, milyen üzletágban boldogul?
A munkatársam, akit említettem, ő nem is üzletágban ment, hanem kutatáson belül maradt, de gyógyszerkutatásra ment át, és ő például azt hiszem, mert rákutatással foglalkozik. Képalkotó diagnosztikában használ bizonyos módszereket. Tőlem ez az alkalmazott terület már kicsit távolabb áll. Hallottam, olvastam olyan alkalmazásokról, ahol a csomó elmélet megjelenik. Egyébként nagyon hangzatos és fontos területek is vannak, hogyha néhány példát szeretnénk megemlíteni. Azt hiszem, hogy az 1990-es évek óta az anyagtudományban vannak olyan kutatások, amikor molekula szerkezeteket megváltoztatnak. Úgy olvastam, hogy 1989-ben készült az első olyan szintetikus molekula, ami úgynevezett csomózott molekula. Konkrétan egy rézion köré csomóztak bizonyos molekulákat, és a csomózódó tulajdonság az meggátolta, hogy az atomok úgymond kitekeredjenek, és egy nagyon stabil, erős szerkezet jött létre, egy egészen más tulajdonságú molekula. A 90-es évek óta ebben sok erőrelépés van, a 2020-as, azt hiszem még 23-ban is volt egy újfajta csomó, ami egy olyan mintát adott, amiköré molekulákat lehetett rendezni. Az a cél ezzel, noha még csak molekuláris szinten tartanak a kutatások, hogy új tulajdonságú anyagokat fejlesztenek, akár nagyon-nagyon erős és ellenálló anyagokat is. De egy talán még ennél is fontosabb terület, ahol a csomó elmélet a gyakorlatban megjelenik, akár az antibiotikumok fejlesztésében, akár a kemoterápiában. Ugyanis, ez nem az én szakterületem, de amennyit tudok róla, a baktériumok az osztódás során a DNS-t másolják, és egy baktérium DNS az egy hurok. Amikor ők ezt lemásolják, akkor a másolódás során egy csomózott lánc jön létre, két csomó, mi úgy mondjuk, hogy triviális csomó, de össze van hurkolódva. És ahhoz, hogy ők tényleg osztódni tudjanak, segítségükre jön egy enzim, aki felnyitja ezt a láncot, majd újra összeragasztja, másképp nem tudnának szétválni ezek a baktériumok. És itt a lényeg, hogyha ennek az enzimnek a működését meg tudjuk gátolni, akkor a baktérium nem tud osztódni, nem tudnak szétválni, és el is pusztul, és ez például az egyik leggyakrabban használt antibiotikumnak egy mögöttes elve. És noha az emberi DNS másként néz ki, az nem csomózódik ilyen értelemben, de össze tud gubancolódni, hogy úgy mondjam, az embernek is vannak ennek megfelelő működésű enzimjei, akik ilyen összegubancolódást meg tudnak szüntetni. És ennek analógiájára, amit mondtam, hogyha ezeknek az enzimeknek a működését akadályozzuk meg, akkor az emberi sejtosztódást is meg tudjuk akadályozni, ami ugye abban az esetben tud nagyon hasznos lenni, hogyha például rákos sejtek terjedését szeretnénk megakadályozni. Tehát a kemoterápiai módszerekben is ez megjelenik. Most itt a mi csomó elméletünk ugye nagyon a háttérben van. Tehát abban tud segíteni, hogyha ezeket a csomókat megértjük, hogyha ezeket a csomókat el tudjuk különíteni, jobban felismerni, akkor tudjuk hatékonyabbá tenni ezeket a módszereket. Úgyhogy itt megint egy olyan területről beszélünk, ahol egészen külön utakon jár az elméleti, matematika és a gondolkodás iránya és a gyakorlati alkalmazás, de sok esetben ezek egymást késve követik.
Ennek a területnek a történetéről mit lehet tudni, arról beszéljünk egy picit. Egyrészt, másrészt pedig olyan érdekes, például a csomó elmélet kapcsán nekem tegnap azt mondta, hogy cipőfűzőt kell elképzelni, amin csomó van, de a két vége össze van kapcsolva.
Ezek kellett volna kezdenünk, csomó elmélettel foglalkozunk, de nem is mondtuk el, hogy mi ez a csomó. Egyrészt már az ókor óta látunk mintázatokat a kelta, a hindu kultúrában, de akár indián törzseknél csomókkal követték a számolásukat. Volt, ahol szent szimbólum volt, nagyon-nagyon sok helyen. Tehát a leghétköznapi példák egy cipőfűző, de akár akinek otthon akad néhány kábel és összegubancolódik. Szerintem a csomó elmélet azért igenis megjelenik a hétköznapjainkban.
De a csomó mint probléma jelenik meg úgy általában?
Igen, azt hiszem, de sok esetben mint megoldás, nem? Hogyha gondolunk a matrózokra, vagy aki olyan szerencsés, hogy a jacht kikötőben szeretné rögzíteni járművét, akkor ott nem probléma, hanem ott egy eszköz, amit használunk. És tényleg a matematikus is ezt érti csomón. Annyi különbséggel, hogy ha a cipőfűzőnket gubancoljuk össze nagyon-nagyon, vagy kötünk rá valamit, akkor azt egy matematikus, meg hát bárki triviális csomónak mondja, nem is igazi csomónak, ugyanis ezt mindig ki lehet kötözni. Van két vége annak a cipőfűzőnek, és ha elég türelmesek, elég ügyesek vagyunk, azt mindig ki tudjuk gubancolni. Ezért mi a matematikában azt csináljuk, hogy az igazi kérdést megkapjuk, hogy a cipőfűzőt összegumancoljuk, majd összeragasztjuk a két végét. Így egy zárt hurok jön létre, és ezt már egyáltalán nem tudjuk minden esetben kigubancolni. A csomó elméletnek a fő kérdése az, hogy mikor tudjuk ezt kibogozni, illetve hogy két összegubancolt csomó, mikor ugyanaz, mikor különböző. Ugye az említett gyakorlati példáknál is fontos tudni, hogy ez ilyen alakú csomó, vagy olyan alakú csomó. Rengeteg féle csomó típus létezik, végtelen sokféle, és ezeknek a megértése egy nagyon bonyolult, és ma még nem teljesen átlátható feladat.
Hogyan dolgozik? Mi a munkamódszer? Ugye ezekben a beszélgetésekben mindig szó esik arról, hogy a matematikusok járnak-e külföldre, hogy kikkel találkoznak, hogy az mennyire inspiráló.
Igen, én nagyon-nagyon élvezem ezt a munkát, és éppen azt a részét is élvezem, hogy számomra kellőképpen változatos. Van olyan része is, olyan időszakok, amikor tényleg bemegyek reggeli időpontban az irodába, ott ülök, töröm a fejemet, olvasom a számítógépen a legfrissebb matematikai eredményeket, próbálom megérteni, hogy ki mivel foglalkozott, majd este hazamegyek. De van olyan része is, amikor már elmélyültem egy problémában, akár otthonról is, akár az irodából, vagy máshonnan végezhetően, hogy teljesen magával ragad egy kérdés, olyankor egy fókuszáltabb munka történik, abból nagyon nehéz kizökkenni. Ez nekem nagyon tetszik is, de ez persze egy kicsit a hátránya is tud lenni, amikor az embert vacsorázni hívja már a család, és még mindig nagyon izgat a kérdés, de szerintem éppen ezért magával ragadó. Van olyan, amikor ezeket egyedül csináljuk, ahogy mondtam is, elmélyülten, koncentráltan. Van olyan, amikor csoportban dolgozunk egy másik munkatárssal, néha több másik munkatárssal. A Rényi ilyen szempontból számomra ideális hely, mert többen is foglalkoznak olyasmi területtel, mint ami engem érdekel, ezért van kihez fordulni ott rögtön helyben. De természetesen külföldön is sok kolléga foglalkozik ezzel a tudományággal, emiatt nagyon hasznos, hogyha időnként meglátogatjuk egymást. Ilyen módon is szoktunk utazni, illetve vendéget fogadni, hogy adott személy, aki egy módszert, vagy aki egy eredményt jobban ismer, mint mi, őt meghívjuk magunkhoz, vagy ők meghívnak minket magunkhoz, és erről beszélgetünk néhány napon át. És természetesen vannak konferenciák, sőt úgynevezett workshopok is, ahol kifejezetten egymás új eredményeit hallgatjuk meg, és egymással közösen gondolkodhatunk. Emellett iskolákat is szerveznek, ahol pedig néhány szakértő az ő adott területéről mini kurzusokat tart egy hétig, akár két hétig. Részt veszünk néhány ilyen mini kurzuson, gyors talpaló iskolán, ha úgy tetszik, hogy elsajátítjuk egy új elmélet vagy módszer alapjait, amiről aztán később lehet beszélni, amivel lehet dolgozni. Manapság már azért az online kapcsolattartás is része az életünknek, tehát nagyon gyakran vannak számítógépen megrendezett megbeszéléseink is, de azért a személyes kapcsolattartás a mai napig sokkal fontosabb és intenzívebb közös munkára ad lehetőséget, úgyhogy ez szerencsére világjárvány után is visszatért az eredeti formájában az utazás, az egymáshoz kapcsolódás. És ami még nagyon tipikus kép, igen, az, hogy az intézetben például nagyon sok tábla van minden falon, minden teremben, krétatábla, filctollas tábla, tehát a matematikusok, de szerintem általában az ilyen jellegű kutatással foglalkozó emberek szeretünk ott csoportosulni egy tábla körül, és akkor mindenki felírja az adott gondolatát, megosztjuk egymással az ötleteinket, egyik kapcsolódik a másikhoz. Ez a része pedig egy szociálisabb.
Nemrég, amikor bekukkantottam egy ilyen terembe, hosszú képlet sort láttam.
Nagyon területfüggő, tehát valóban engem is elgyönyörködtet, vagy elborzaszt, nem is tudom néha egy ilyen hosszú képlet, viszont az én területemen ez nem annyira jellemző. Uh-huh. Most pont itt nálam mindig van valami kis jegyzetfüzet, de az én területemen, hogyha itt Andrának meg tudom mutatni, egyszerű óvodás gyermek rajzaira emlékeztető firkálmányok szoktak a táblára kerülni, ami persze sokkal kevésbé tűnik a kívülről belépő szemlélőnek elegánsnak, mint egy féloldalas formula. Viszont, ahogy mondtam, nekünk ezek a csomók leírása, a magasabb dimenziós terek jelölése, az rajzosan történik a leggyakrabban. Úgyhogy a mi esetünkben természetesen vannak formulák, természetesen kell, hogy tudjunk számolni mennyiségeket és jellemzőket, de nálunk talán a rajzolás az még sokkal gyakoribb ezen a területen.
Mi az, ami eredménynek számít? Az előbb említette, hogy a külföldi konferenciákon hallanak a legújabb eredményekről, vagy olvas az online felületeken, tehát a hírekben eredményekről, és ugye egy laikus azt gondolhatja, hogy az az eredmény, ami aztán átültethető a gyakorlati használatba, de nem feltétlenül.
Nem feltétlenül, ugye az elméleti matematikának ez egy számomra szép és izgalmas tulajdonsága is, hogy nem feltétlenül az motivál minket. Engem például tipikusan nem az motivál, hogy valaki a gyakorlatban alkalmazza. Ez így nem teljesen igaz, mert mit nevezünk a gyakorlatnak? Például az nagyon is motivál engem, hogy a kutatótársaim, akik hasonló területtel foglalkoznak, használják az eredményemet. Hogyha csak magamnak tetszik, az jó és szórakoztató, de akkor van igazán értelme, hogyha azért másoknak hasznára tudok lenni. Csak a mások nem feltétlenül az iparban dolgozó vagy a gyógyszergyártásban dolgozó személyek, hanem lehet, hogy a matematikus társaim. Úgyhogy nekem például eredmény az, hogyha egy problémát úgy értek meg, egy feladatot úgy sikerül megoldanom, hogy akár az még másoknak nem sikerült, vagy nem így sikerült előtte, és segítségére lehetek a tudomány előre menetelének. Hozzá tudok adni egy picit, vagy szerencsés esetben egy nagyobb szeletet, ahhoz, hogy fejlesszük tovább az ismereteinket. Nagyon sok nyitott probléma van, ezek kicsit megfoghatatlan, de például mondtam, hogy melyik csomó egyforma a másik csomóval, milyen terek elképzelhetők, ezek a nagy kérdések.
Ezek mióta foglalkoztatják a matematikusokat? Tehát ez olyan nagy kérdés, amit a 5 éve merült föl, vagy...
A topológia matematikának egy friss ága, tehát az elmélet például, amivel én foglalkozom, az a mai napig fejlődik, és kortárs matematikusok hozták létre, de a csomó elméletnek az első tudományos publikációban megjelent leírása az 1830-as évekre tehető. William Thomson, a későbbi Lord Kelvin volt, aki az éterelmélet kapcsán még úgy képzelte el, hogy az atomok a térnek csomózódásai. És ő, illetve munkatársa, szintén neves tudós Tate kezdték el tudtommal először táblázatba rendezni a csomókat, megpróbálni lerajzolni. Akkor össze tudnak szedni 11 néhány csomót, viszont manapság már sok millió milliárd csomókról beszélünk, amikor táblázatokkal dolgozunk, nyilván a módszereink is sokat változtak.
Földvári Viktóriával beszélgettünk, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet matematikusával, aki nagyon sok érdekes dolgot árult el a topológiáról és a csomóelméletről, és a rövid szünet után folytatjuk majd ezt. Megtudjuk a nagyon népszerű dobl, vagy magyarosan doble társasjáték titkát. Kiderül az is, hogy egy szerelőműhelyben hogyan találkozhatunk a magasabb dimenzió kérdésével, és Földvári Viktória arról is mesél, kutatónőként milyen kihívásokkal találkozik a munkája során.